Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Örülünk, hogy itt vagytok. Fordulj oda a melletted ülőhöz, és adj neki egy pacsit. És mondd neki azt, hogy pacsi! Pacsi. Örülünk, hogy itt vagytok. Jó látni benneteket. Nagyon jó volt a tegnapi tojáskereső. Már agyban ott vagyok. Nem. Párnacsata. Nagyon-nagyon jó volt, és nem tudom, hányan lehettünk, Zoltán? Kb. Igen. 50-60 ember volt vendégként. És jó volt látni azt, hogy mindenféle korosztályból ott voltak emberek, tehát egészen a pici gyerekektől kezdve az idősekig, a családapák, anyukák, és hallottam egy olyan sztorit is, hogy egy néni odajött hozzánk közbe, és akkor így mondta, hogy fiatalember, egy párnát tudna adni? És adtunk egy párnát, és elkezdte csapkodni, az ember elment. Tehát, hogy így volt személyesen hozzám is odajött valaki, és akkor be lehet állni, adtuk egy párnát. Beállt 5 perc, aztán tovább ment. Tehát, hogy így jó volt látni, hogy így külsősök is így bekapcsolódtak, és így kedvet kaptak ahhoz, hogy beálljanak. Nagyon jó volt látni azt, hogy mint gyülekezet ennyi különböző ember felé ki tudtunk nyúlni, és tényleg nagyon nagy köszönet nektek, önkéntesek, akik szolgáltatok, ott voltatok, és hálás köszönet a Zoltánnak, aki megszervezte ezt az egészet, úgyhogy adjunk egy tapsot a Zoltánnak, mert szép munka volt, nagyon jó volt, és tényleg az volt a legjobb látni az egészben, ahogy ez a tér átváltozik gyakorlatilag a gyülekezetté, és ahogy látszik az emberek arcán, hogy így lerombolódnak az előítéletek az egyházzal, a gyülekezettel kapcsolatban, hogy ott van kint a rollapunk, hogy Jézus, meg szeretni Jézust és az embereket, és az emberek nem tudják összetenni, hogy párnacsata, és ez hogyan működik ez a dolog. De jó látni, hogy látják az emberek, hogy igenis a gyülekezet egy élettel teli hely, egy hely, ahol nem ítélik el őket, hanem egy hely, ahol szeretik, ahogy befogadják őket. És tegnap is egy gyülekezeti alkalmunk volt kint, a pláza előtt gyakorlatilag. Úgyhogy mondtam is az önkénteseknek, hogy ezt úgy fogjátok fel, mintha ez lenne most a Himmerház. Ti vagytok a hostosok, megkaptuk a várostól ezt a területet 2 órára, úgyhogy ez most a miénk. És ezt kezeljétek úgy, mint a sajátotokat, és legyetek ti a vendéglátók. Úgyhogy fantasztikus volt, tényleg köszönöm az önkénteseknek, akik eljöttetek. Jó, köszönöm szépen. Nyissátok ki a Bibliátokat a Máté 4:19-nél. Bátorítalak benneteket, hogy jegyzeteljetek. Ugyanis 95%-át holnapra el fogjátok felejteni az egésznek, hogyha nem jegyzeteltek. Ez statisztika, úgyhogy... És ez tényleg így van. Máté 4:19-22-ig. Köszönöm szépen. Jézus szólt nekik, gyertek velem. Én majd másféle halásszá teszlek titeket. Halak helyett embereket fogtok összegyűjteni. A testvérek azonnal otthagyták hálóikat, és csatlakoztak Jézushoz. Mikor továbbment onnan, Jézus meglátott egy másik testvérpárt is, Jakabot és Jánost, Zebedeus fiait. Ők apjukkal együtt éppen hálókat javítgattak a halászbárkában. Jézus szólt ennek a testvérpárnak is. Ők pedig azonnal otthagyták a bárkát, és apjukat, és csatlakoztak Jézushoz. Tegnap a párnacsata után elkezdtem gondolkozni azon, és biztos vagyok benne, hogy ti is feltettétek már ezt a kérdést, és titeket is érdekel ez a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy az emberek, nem keresztény emberekről van szó, hanem teljesen világemberek, nem jönnek be a gyülekezetbe. Mi az oka annak, ami miatt nehezen jönnek be a gyülekezetbe az emberek. Mitől félnek? Mi akadályozza őket attól, hogy bejönnek a gyülekezetbe, és itt legyenek? Tegnap beszéltem egy kicsit ott a téren mindenkinek arról, hogy alapvetően van két dolog, ami miatt az emberek félnek a gyülekezetektől. Az egyik az, hogy azt gondolják, hogy szekta, és hogy meg akarják őket téríteni, meg azonnal meg pénzt le akarnak nyúlni tőlük. A másik dolog pedig az, hogy úgy gondolnak a gyülekezetekre, mint egy halott helyre, egy unalmas halott hely. És alapjában véve ez a kettő dolog, ez egy ilyen előítélet. De van egy harmadik dolog, amiről a mai nap akarok beszélni. Nagyon sokszor az emberek a tapasztalataim alapján is mondom ezt, azért nem mernek, vagy nem tudnak bejönni a gyülekezetbe, nem akarnak bejönni a gyülekezetbe, mert ők úgy gondolnak a gyülekezetre, hogy ez egy hely, ahol olyan emberek vannak, akik egészen más életet élnek, mint én. És én nem vagyok olyan, mint ők, nem élek egy olyan életet, mint ők, nem hiszek abban, amiben ők, és én nem tartozom igazából hozzájuk. Majd, ha hinni fogok Istenben, előbb rendbe rakom az életemet, és hogyha nagyjából kb. Úgy kezdek el élni, mint ők, akkor majd elmegyek, és kapcsolódok. Mert nem érzem magamat rosszul, amikor bejövök arra a helyre, és mindenki máshogy él, mint én. Hanem majd először rendbe rakom az életemet, és majd utána akkor elmegyek gyülekezetbe. Nagyon sok emberben van egy ilyen, a legtöbb emberben van egy ilyen kép, és van egy ilyen fal gyakorlatilag a gyülekezet és közöttük, és meg tudom érteni ezeket az embereket, mert igazából az egyház az utóbbi évszázadokban is, akár, ha megnézzük a történelmet, nem tudatosan, vagy lehet, hogy tudatosan, de azt érzékeltette az emberekkel, hogy először hinned kell, és utána jöhetsz. Először hinned kell abban, amiben mi hiszünk, először hinned kell Istenben, és utána jöhetsz, és kapcsolódhatsz hozzánk. És gyakorlatilag az egyház globálisan, tisztelt a kivételnek, egy klubbá vált, ahova az emberek akkor jöhetnek be, hogyha bizonyos szabályokat betartanak. És gyakorlatilag, ha nem tartod be ezeket, akkor nem jöhetsz el. De a Biblia nem beszél ilyenről, sőt, sosem beszél, sehol nem találunk ilyen igeverset, ami erről szól, sőt, az ellenkezőjéről beszél. Jézus, amikor eljött, akkor ő volt az első személy, aki egy kijelentést adott mindannyiunknak, hogy igazából ahhoz, hogy az emberek hinni tudjanak, először tartozniuk kell ahhoz a helyhez. És ez egy óriási kijelentés volt számomra 8 évvel ezelőtt, amikor megértettem ezt, hogy ahhoz, hogy valaki hinni tudjon, először tartoznia kell ahhoz a helyhez. Ahhoz, hogy valaki hinni tudjon Istenben, először meg kell engednünk, hogy hozzánk tartozzon, mint gyülekezet. Ha megnézzük Jézust, ahogyan kiválasztotta 12 tanítványát, azt látjuk, hogy Jézus, amikor odament ezekhez az egyszerű emberekhez, akikről nem írja a Biblia, hogy vallásosak voltak, nem írja a Biblia azt, hogy ők hívők voltak, hittek Istenben, odament ezekhez az emberekhez, és nem azt mondta, hogy na figyelj, akkor olvasd el ezt a pár szabályt, ha ebben tudsz hinni, és ezekkel egyet tudsz érteni, akkor gyere és kövess engem. Jó? Nem tud, akkor bocs, nem. Szóval Jézus nem adott szabályokat a tanítványai elő, akik, megjegyzem, akkor még nem voltak a tanítványai, hanem egyszerű emberek voltak, hanem azt mondta, hogy kövess engem. És Jézus megengedte ezeknek az embereknek, hogy velük együtt legyenek, együtt lógjanak, együtt csinálják az életüket, éljék együtt az életüket. És 3 éven keresztül folyamatosan, amíg Jézussal együtt voltak, folyamatosan elkezdett változni az életük a tanítványaiknak, és növekedni hitben. És végül tanítványukká váltak. Jézus azt mondja, és ezzel azt mutatja nekünk, hogy ahhoz, hogy valaki tudjon hinni, és az élete megváltozzon, először meg kell engednünk, hogy tartozzon hozzánk. És nem fordítva, amit az egyház mondott az embereknek tudat alatt. És annyira hálás vagyok azért, hogy a mi gyülekezetünk a kezdetektől kezdve egy ilyen gyülekezet. Nagyon sokan úgy tértetek meg, és úgy változott meg az életetek, hogy egyszerűen a gyülekezet csak megengedte, hogy lógjunk együtt. Hogy a részesei legyetek ennek a családnak, igaz? Tehát nem mentem oda hozzátok, hogy hiszel Istenben? Bemerítkeztél? Hiszed ezeket a pontokat? Fönn van a honlapunkon, hogy miben hiszünk, amúgy nincsen fönt. Ha hiszel ezekben a dolgokban, akkor kapcsolódhatsz a gyülekezetünkhöz. Nem. Ennek a társaságnak körülbelül a 70%-a olyan ember, akik teljesen a világból jöttetek. Sem első generációs keresztények vagytok. Ez azt jelenti, hogy a szüleitek nem adtak nektek ilyen keresztény neveltetést. Soroljam, hogy kik vannak itt? Csuszka, Csoki, Dia, Bazsi, Lexi, Nóri, Stelli, Imi, Sanyi, Nucu, Dani, igen, Árpi, hát igen, Árpi is, igen, ha jól tudom. Illetve a Geó is, csak ő másik gyülekezetbe kezdett el először járni, igaz? A baptista gyülibe, Velencére. Igen. Mert muszáj volt? Ja, hogy már muszáj volt. Jó, oké. Okay. Jó, akkor Geó is. Tehát gyakorlatilag, és emlékszem, amikor Zoli bejött a gyülekezetbe először 10 évesen, 13 évesen, ő nem azért jött, mert ő azt mondta, hogy szeretnék hinni Istenben, nem is hitt Istenben, hanem egyszerűen csak szeretett baseballozni, vagy szeretett volna megtanulni. És elkezdett járni az IFI-re, az extrém generáció, és a Deniszék megengedték, hogy minden héten jöjjön, és ott legyen, és szépen folyamatosan évről évre, lépésről lépésre, Isten elkezdte változtatni az életét. Tartozni valahova, és utána hinni. Tartozni valahova, és utána hinni. És nagyon sok gyülekezet ezt nem érti meg, hogy így tudnak kinyúlni emberekért, és így változnak meg az emberek életei. És ez egy óriási dolog. És ez egy idő, ez egy folyamat, amíg az emberek élete megváltozik, és növekednek. És vannak olyan emberek, akik ma is a gyülekezethez tartoznak, ehhez a családhoz tartoznak, de oda jönnek hozzám, és azt mondják, hogy figyelj Géza, ne haragudj, de nagyon szeretlek benneteket is. Nagyon szeretek járni, és nagyon itt ez az otthonom, és soha nem akarom elhagyni ezt a családot, ezt az otthon, de nem tudok mindent elhinni Istennel kapcsolatban. Nem tudok mindent elhinni Istennel kapcsolatban. Most emiatt én járhatok gyülibe, vagy nem járhatok gyülibe? És azt mondtam neki, ne hülyeskedj már. Persze, hogy járhatsz. Nincs semmi olyan dolog, ami szabályzatunk, hogy most te nem lehetsz gyülekezeti tag, csak azért, mert nem hiszed. Nem hiszed el még azokat a dolgokat, amiket mi elhiszünk. Tudjátok, türelmesnek kell lennünk az emberekkel kapcsolatban, mert nem várhatjuk el, hogy mindenki ugyanolyan hitbeli szinten legyen, mint mi. Mert mindenkinél ez egy folyamat. És van, aki lassabban növekszik hitben, és van, aki gyorsabban. Nézzük meg Jézust. 12 tanítványa közül ott volt Tamás, aki a hitetlen Tamás volt, emlékeztek? Jézus feltámadása után Tamás volt az egyetlen, aki nem hitte el a tanítványok közül, hogy Jézus feltámadt. És azt mondja, hogy srácok, én nem hiszem el ezt az egész sztorit, az egész kamu, hiszem, ha látom. Gyakorlatilag ezt mondta Tamás. És mit ír az ige, hogy amikor megjelent Jézus a 12 tanítványának, odalép Tamáshoz először, és azt mondja, Tamás, itt van a kezem, amit átszegeztek, itt vannak lyukak a kezemen. Elhiszed? Tamás volt az első, akihez odalépett Jézus. Szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy Jézus tud találkozni mindenkivel a hitjének a szintjén. Ha ekkora hite, ha ekkora Jézus találkozik veled, bármennyi hited is van, Bármennyire is azt érzed, hogy ide tartozol, vagy nem tartozol ide. Hogy hiszel-e, vagy nem hiszel. Jézus tud találkozni veled, bárhol is vagy az életed, bármilyen szintjén. És Isten nem érzi magát kellemetlenül a szkeptikusokkal szembe. Tudja kezelni a hitetleneket. Tudja kezelni azokat az embereket, akiknek gyenge a hitük, akik nem tudnak annyit még, nem hisznek még akár benne sem. Szóval nem kell aggódnunk emiatt. Jézus elég jól kezeli a dolgokat. Oké? Okay? Szóval ez csak azért mondom, mert Jézus a példa az életünkben. Kik a gyülekezet tagjai? Kik azok az emberek, akikről azt mondjuk, hogy gyülekezethez tartoznak? Azok, akik minden vasárnap itt vannak? Azok az emberek, akik csak ezen a helyen itt vannak, a négy fal között? Azok az emberek, akik bemerítkeztek? Azok az emberek, akik feltették a kezüket valamik vasárnap? Azok az emberek, a gyülekezet tagjai, akik be vannak véve az adatbázisunkba, és megvan a telefonszámuk, meg az e-mail címük, akik visszajeleztek, hogy szeretnének hozzánk kapcsolódni? Vagy valamelyik házi csoporthoz tartoznak? Nem. A gyülekezet tagja ezek az emberek, akik azt mondják, hogy mi, és nem ti. Akik azt tudják mondani, hogy ez a hely az enyém. Nem úgy beszélnek a gyülekezetről, hogy ti mit fogtok csinálni holnap, hanem mit csinálunk holnap. Milyen programunk lesz holnap. Ezek a gyülekezetnek a tagjai, akik elhívják a barátaikat. Mert fontos nekik, mert nekik itt van a baráti körük. Tegnap volt egy csávó a párnacsatán, az a kicsit furcsa arcú, nem tudom, emlékeztek rá. Ő kiderült, hogy hozott magával, vagy 10 barátját elhozta, ilyen nagy rocker arcokat. Ő volt ott az, aki elhívta azt a sok embert. És ő úgy tekint erre a csapatra, hogy az a sajátja. Szóval az a kérdésem, hogy ő a gyülekezet tagja, vagy nem? Ő is a gyülekezet tagja. Mert szeretném, ha megértenétek, hogy Isten nem állít elénk ilyen vonalakat, amiket meg kell ugranunk ahhoz, hogy hozzá tartozzunk, hogy hozzá kapcsolódjunk, hogy a gyülekezethez tartozzunk. És ez az, amit a gyülekezetek tettek és tesznek folyamatosan, hogy mércéket állítnak az emberek felé. Ha megugorják az emberek azt a mércét, akkor lehetnek a tagjai a gyülekezetnek. Ha ezt és ezt megteszed, ha átmész egy ilyen új keresztények megtérő kurzuson, és elvégzed a végén, akkor a gyülekezet hivatalos tagja vagy. És tényleg nem akarok most semmilyen más gyülekezetnek a stratégiáját megkérdőjelezni, de mi, mint gyülekezet, nem ilyen vagyunk. És nem hiszek ebben. Mert Jézus sem ezt csinálta. Nem látok erre egyetlen egy példát a Bibliában. Mert a tanítványokkal sem ezt csinálta. Azt mondta, hogy kövessetek, kövessetek. És a tanítványok jöttek, és ott voltak mellette, tanultak, folyamatosan növekedtek, és tanítványá lettek. És ők lettek azok, akik az első egyházat megalapították. Ők lettek az oszlopos tagjai az első egyháznak. Pár évvel ezelőtt anyuval, meg a tesóinkmal elmentünk Prágába, és már jó régen volt, és elmentünk egy templomba, ahol volt a templom előtt egy tábla, aminek ki volt írva, hogy sapka nélkül lehet csak bemenni, és ne hangoskodj. És bementünk a templomba, és néztük, és egyszer csak megjelent egy ilyen fiatalokból álló csoport, akik ugyanúgy nézték a templomot, csodálták, és valószínűleg első alkalom, hogy ott voltak, még soha nem voltak ott, megnézzék. De kicsit hangosabbak voltak, nem volt durva, de hangosabban beszéltek meg vidámkodtak. Na most az egyik ott lévő munkás odalépett hozzájuk, és így elég ilyen csúnya, ilyen citroen jelet mutatott a homlokával, és leteremtette őket, hogy maradjatok csöndbe. Na most az a kérdésem, hogy szerintetek, hogy ezek a fiatalok vissza fognak-e menni abba a templomba valamikor? Nem hiszem. Ott volt a lehetőség, hogy bejöttek, a kapukon belül, Isten házába bejött ennyi fiatal. Ott volt a lehetőség, hogy szeressék őket, hogy elérjék őket valamilyen módon. De ehelyett csak szabályokba ütköztek ezek a gyerekek, fiatalok. És nem azt mondom, hogy most bárki bejön a gyülekezetbe, bármit tehet. Mert mi sem engedjük meg, hogy bármit tegyenek az emberek a gyülekezetbe. Amikor rombolják a közösséget. Ez nem egy megfelelő mód. Én arról beszélek, hogy az egyház most globálisan arról ismert, hogy mit nem, hogy mit ellenez. Mindenki tudja, hogy az egyház mit ellenez. Ne dohányozz, ne fogyassz alkoholt, ne paráználkodj, ne bulizzál, ne táncoljál, ne tapsoljál, ne legyél csendben. És vannak szabályok, amikről tud a világ, és nem kell őket tájékoztatnunk ezekről még, hogy mit nem szabad csinálni, mert mindenki tisztában van ezzel a dologgal. Viszont azokkal a dolgokkal nincsenek tisztában, hogy miért van az egyház, hogy mi a célja az egyháznak, hogy drogosok megszabaduljanak, hogy függők megszabaduljanak, hogy életek helyreálljanak, hogy emberek növekedjenek, hogy megtalálják a helyüket. Hogy a gyülekezet az egy otthon lehet, egy kórház lehet emberek számára. Erről kell nekünk beszélnünk. Mert ez a lényeg. A világ tudja, hogy mit nem szabad. Tudja, anélkül, hogy mondanál egy szót is, tudja azt, hogy bűnös. Tudja azt, hogy mit ront el. Nekünk nem kell erre emlékeztetnünk őket, mert tudják pontosan nekünk. Arról kell beszélnünk, hogy miért vagyunk mi. És mi a gyülekezet. És miért van a gyülekezet. Szóval, egyszer hallottam, tegnap, mikor este hazaérkeztem, és meséltem a Zsaninak a párnacsatáról, egyszer csak eszembe jutott egy pásztornak a szavai, aki azt mondta, hogy ha nincsenek elszórt cigarettacsikkek a gyülekezet parkolójába, nincsen gyülekezetünk. És így ez annak kapcsán jött fel, hogy meséltem neki, Zsaninak tegnap, hogy amikor ott voltunk a párnacsatán, az a 10-15 rocker csávó, akik ott voltak külön elszeparálva, dohányoztak. És ahogy így ezt eszembe jutott ez a dolog, tudtam, hogy a mai nap miről fogok beszélni. Mert büszke voltam a párnacsatára, és büszke voltam a gyülekezetünkre, hogy ilyen emberek ott vannak. Azok az emberek, akiknek szükségük van igazán gyógyulásra. Nem azokat, és Jézus azt mondta, hogy nem azokért jöttem el, akik egészségesek, hanem azokért, akiknek gyógyulásra van szükségük. És mit ér a gyülekezet, hogyha nincsenek ilyen emberek, nem vagyunk ilyen emberekkel kapcsolatban, akiknek igazán szükségük van segítségre. Akik igazán szükségük van szabadulásra az életükben. Úgyhogy legyetek büszkék. Legyetek büszkék, hogy a párnacsatán ilyen emberek is eljönnek. És nem csak rendezett, családi háttérrel jövő emberek vannak ott, meg kedves emberek, meg jól kinéző emberek, szép séróval, hanem olyanok, akik rastahajóak, akik piercingesek, akik cigarettáznak, akiken érezni az alkoholt, mert némelyikőjükön igen lehet érezni az alkoholt, de igenis ezek az emberek, akik felé elhívott minket Isten. És tegnap, ahogy ott volt ez a 10 csávó, amikor végignéztem az egész területen, akkor az volt bennem, hogy azt láttam, hogy a gyülekezet mindenhol ott volt, mindenhova oda mentünk. Kivéve ahhoz a csapathoz. Oda nem mert senki menni. Tisztelt a kivételnek, láttam, hogy azért páron oda mentetek, de utána úgy el is mentünk, hogy okay, jó. Megmondom őszintén, bennem is volt egy félelem, egy izgulás, hogy okay, most mit fogok. Okay, oda kell mennem. Okay, én vagyok a pásztor, mégiscsak példát kell mutatnom, szóval oda megyek. Jó. Oda mentem hozzájuk, és kezet fogtam velük, szia Géza vagyok, Szia, 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 szia. És mindegyikinek bemutatkoztam, megkérdeztem, hogy hívják, és elkezdtünk beszélgetni, és rájöttem, hogy ezek a csávok tök normálisak. Tök jókat lehet beszélgetni velük, egyáltalán nem voltak elutasítók, és akkor leesett valami. Ők nekik sokkal kellemetlenebb volt az egész szituáció, mint nekem. Mert ők voltak azok, akik úgy érezték, hogy nem tartozok közéjük. Nekem az életem túl bűnös. Én nem vagyok olyan, mint ők. Gondoljátok el, hogy ott van a tér közepén a plakátunk, hogy Jézus, remény, szeretet, Isten, minden. És ők meg ott ülnek, és dohányoznak, és rájöttem, hogy ők azért ültek külön. Mert ők úgy érezték, hogy én nem tartozok közéjük. Mi nem tartozunk ezekhez az emberekhez. És nem azért, mert nem akarnak tartozni, vagy nem érdekli őket ez az egész, mert nem jöttek volna el. Vagy elmentek volna, hogyha azt mondják, hogy hú, ez nekem túl sok. Egyszerűen ők kívülállónak érezték magukat ebben a csoportban. És hihetetlen, hogy szellemi világban milyen áttörés van, egy fal rombolódik le, amikor oda tudunk lépni ezekhez az emberekhez, és azt mondom, hogy szia, örülök, hogy itt vagy. Hogy egy ember, akinek ott van a pólóján, hogy szeretni Jézust és az embereket, ő oda jön hozzám, egy rockerhez, akiről látszik messziről, hogy egyáltalán nem olyan életet él, mint én. Ezek azok a falak, amikről éneklünk, hogy ledőlnek. Ilyenkor dőlnek le azok a falak, amik az egyház és a bűnös emberek között vannak. És nekünk kell odalépnünk ezekhez az emberekhez, mert ők soha nem fognak odajönni. Túlságosan szégyellik, hogy oda jöjjenek. És ők nem tudják megtenni ezt a lépést. Nekünk kell átlépnünk ezeket a határokat, ezeket a korlátokat, ledönteni ezeket a falakat. És nagyon érdekes, amit mondott Zsani is a rockerekkel kapcsolatban, hogy ők igazából csak egy állarcot, egy páncélt felhúznak magukra. Hogy megvédjék magukat. Mert igazából belül mindegyikük vágyik arra, hogy elfogadják őket. Hogy tiszteljék őket. És erre vágynak igazából legbelül ezek az emberek. És gondold el, amikor te oda tudsz menni, mint keresztény, akinek tökéletes az élete, és oda tudsz menni hozzá, és azt mondani, hogy szia, örülök, hogy itt vagy. Ott valami történik. Valami történik, egy tisztelet, hogy érzi azt, hogy wow, ő engem is tud tisztelni. Ember számba vesz, hogy én is érek valamit. És ez egy óriási erő van ezekben a dolgokban. Szóval, le kell rombolnunk ezeket a falakat, amik biztonságot adnak a gyülekezetnek. Nem egy biztonságos gyülekezetet építünk, mert a biztonságos gyülekezet igazából egy veszélyes gyülekezet. És semmi hatása nincsen a környezetre. Szóval le kell rombolnunk ezeket a falakat. A KKL-nek ez az elhívása, úgy érzem. Minden gyülekezetnek van egy egyedi elhívása, nem tudom, tudjátok-e. Ugyanúgy, mint minden embernek van egy egyedi elhívása Isten részéről, minden gyülekezetnek van egy egyedi elhívása, és KKL-nek is van egy egyedi elhívásunk, ami teljesen más, mint más gyülekezetnek az elhívása. Lehet, hogy más gyülekezetek el vannak hívva, hogy szolgáljanak más keresztények felé, vagy szolgáljanak börtönmisszióba, vagy nem tudom mi. Nekünk egy hihetetlen ajándékunk van arra, hogy elérjünk olyan embereket, akiket más gyülekezetek nem tudnak soha elérni. Olyan fiatalokat, és olyan gyorsan tudunk velük kapcsolódni, olyan egyszerű módon, amit ha mi eltűnnénk Fehérvárról, egy óriási űr keletkezne. És ezt nem csak én mondom, hanem ezt a nemespaliék is mondják, más pásztorok, hogy szükség van rátok ebben a városban. És nagyon fontos, hogy elfogadjuk az identitásunkat, és arra fókuszáljunk, amik a mi erősségünk. Ez a mi erősségünk. A mi erősségünk az, hogy nagyon könnyen tudunk kapcsolódni ezekkel az emberekkel. És lehet, hogy még úgy érzed, hogy te nem tudsz ilyen könnyen kapcsolódni, de szeretném, hogyha elhinnéd, hogy te is képes vagy erre, és be tudnál állni e mögé, a látás mögé, mert van egy kenet a gyülekezetünkön, a gyülekezet vezetőségén, amit tovább tudunk adni nektek, és amivel ti is tudjátok ezt csinálni, és tudtok ugyanígy kilépni mások felé. Zsaninak volt egy képe, amit még nagyon régen mondott a falak nélküli gyülekezetről, hogy úgy látta a gyülekezetünket, ami a pusztában van, egy ilyen kis völgyben, amit senki nem lát, nem egy nagy dolog, és nem egy már kompletten felépült palota, hanem egy picike kis, az alapok már megvannak, és most kezd épülni valami. De ez az épület nagyon érdekes, hogy csak teteje volt, és nem voltak falai. Így lát Isten bennünket. Egy olyan gyülekezet, aminek van teteje, amely védelmet ad, de nincsenek falai. Ahova könnyen be tudnak jönni mások is, és tudnak kapcsolódni. És hiszem, hogy nekünk meg kell tartanunk ezt az identitásunkat, és meg kell tartanunk ezt a küldetésünket, elhívásunkat, és meg kell élnünk ezeket. Szeretnélek benneteket bátorítani, azok az emberek, akik így jöttek be a gyülekezetbe, hogy gyakorlatilag elkezdtetek tartozni a gyülekezethez, és ezen keresztül megismertétek Krisztus, és ma erős keresztények vagytok. Szeretnék benneteket bátorítani, hogy sose felejtsétek el, honnan jöttetek. Sose felejtsétek el, hogy hogyan tértetek meg. És adjátok ezt tovább. Csináljátok ti is így érjetek el ilyen embereket. És vannak olyan emberek, akik például, mint én, keresztény családban nőttünk fel. Mi már korábban hallottunk Istenről, és korábban meg is tértünk, mielőtt ide jöttünk volna a gyülekezetbe. Úgy Bobby Houston beszélt ezekről az emberekről úgy, mint az áldottak. Azok, akik igazából jó családi háttérből jönnek, olyan nagy komplikációk nem voltak az életükben. Jó, ezt nem azt mondom, hogy tökéletes háttérből, vagy tökéletes múlt, de úgy ismerik Istent, úgy keresztények, hitben erősek, az áldottak. Nekünk áldottaknak az az elhívásunk, hogy áldás legyünk mások számára. Áldás legyünk a megtört szívűek számára. Ez a mi elhívásunk. Isten ezért hívott el bennünket. Nem azért, hogy megtartsuk ezt az áldást, hanem azt, hogy továbbadjuk ezt a megtört szíveknek. A Máté 9.11-et olvassuk el. A Máté 9.11-ben Jézusról beszél a Biblia, hogy gyakorlatilag ugyanarról, amiről most beszélek, hogy amikor a farizeusok látták, hogy Jézus ilyen emberekkel eszik együtt, azt kérdezték a tanítványoktól. Hogy lehet ez, hogy a ti mesteretek vámszedőkkel és mindenféle bűnössel együtt ül asztalhoz? Hoppá! Jézus is leült a bűnösökkel egy asztalhoz. Abban az időben a vámszedők társadalom által ilyen nagyon kirekesztett emberek voltak. Ők voltak azok, akik így elcsalták az emberektől a pénzt. Szóval nem voltak túl népszerűek. Elég bűnösek voltak. Tehát ilyen ma, mintha valaki így másoktól elcsal pénzt, és így gazdagodna meg. Szóval Jézus az ilyen emberekkel lógott együtt. Érdekes, hogy nem a vallásos emberekkel, nem a farizeusokkal, nem rájuk fókuszált, nem a templomban ült és teológiai vitákat folytatott emberekkel, a farizeusokkal, hogy most az írásban most az helyes, vagy nem helyes, vagy ez így van, vagy nem. Nem azt mondom, hogy sosem vitatkozott a farizeusokkal, de a fő fókusza nem ezeken az embereken volt, hanem a világban. A világban volt a szíve. A világi emberekkel volt elfoglalva, a bűnösökkel, paráznákkal, vámszedőkkel, magyarul olyan emberekkel, mint ma akár az utcalányok gyakorlatilag. Azért durva lenne, nem, hogy így, akkor elkezdesz szolgálni ilyen emberek felé. Furcsa lenne, nem? Lehet, hogy lenéznének mások, hogy te miért mész el azzal az emberrel, miért mész el az otthonába is, és vacsorázol vele. Szóval Jézus ilyen emberekkel ült együtt asztalhoz. De ugyanúgy ez az elhívásunk nekünk is KK-nek, és azt gondolom, hogy amúgy minden gyülekezetnek ez lenne az elhívása, hogy ilyen emberekre fókuszáljunk rá. És ez tényleg nem arról, ne értsétek félre, ez nem arról szól, hogy most akkor keresztények felé nem szolgálunk, mert fényeknek kell lennünk az egyházban is. De a fókusz, hogy hol van, ez itt a lényeg. Az 1 Korintus 5.11-ben van egy ige, ami lehet, hogy egy kicsit azt mondod, hogy oké, Géza, értem, hogy mit mondasz, ez nagyon szép, nagyon jó, de itt van ez az ige, 1 Korintus 5.11. Na, akkor erre mit mondasz? 1 Korintus 5.11. Azt írtam nektek, hogy ne vállaljatok közösséget az olyan emberekkel, aki magát Krisztusban a testvéreteknek mondja, mégis szexuális bűnökben él, vagy a pénz a mindene, vagy bálványokat imád, vagy káromkodik, vagy részeges, vagy csaló. Az ilyenekkel még csak ne is egyetek együtt. Na, akkor ez most mi? Ez most mi? Szóval ott van Jézus, ott ül a vámszedőkkel, a paráznákkal, egy asztalnál ül, itt meg azt írja, hogy ne is egyetek velük együtt. Nem értem. Volt már valaki, hogy feltette ezt a kérdést, hogy akkor most ez hogy van? Oké, szuper, mert nekem is ez egy kérdés volt a fejemben. Itt, ebben az igében, Isten nem arról beszél, hogy ne találkozz, ne beszélj ilyen emberekkel, hogy ne szolgálj ilyen emberek felé, hanem arról beszél, hogy ne legyél intim kapcsolatba ilyen emberekkel. Ne legyél ezekkel az emberekkel egy bensőséges kapcsolatba. Hanem figyelj arra, hogy ne ezek az emberek legyenek rossz hatással rád, hanem te legyél jó hatással rájuk. Itt az ige nem arról beszél, hogy ne ülj le velük egy asztalhoz, plázában jön valaki a gyülekezeti asztalhoz, oda leül valaki, akiről tudod, hogy nem tudom, miket csinál, meg milyen életet él. Hú, ott van az ember, én nem ülök le ez egy asztalhoz. Mert azt írja az ige, ne is egyetek együtt még az ilyenekkel, szóval felállok és elmegyek. Ez az ige nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy vigyázz, hogy nehogy túl közel kerülj ezekhez az emberekhez. Túlságosan intim kapcsolatba kerülj ezekkel az emberekkel. Mit jelent ez? Például nagyon egyszerű, amikor egy keresztény egy nem keresztényjel összeáll, elkezd járni, szexuális kapcsolatot létesít. Ez egy bensőséges kapcsolat. És ne gondold azt, hogy te majd jó hatással tudsz lenni arra az emberre, meg majd te felhúzod őt a te szellemi szintedre, mert ez sosem lesz így. Mindig az, aki alul van, az húzza le a fönt lévő embert, sosem fordítva. Tehát ez egy hazugság, ezt ne is csináljátok. Meg kell húznunk határokat a kapcsolatainkban. Itt gyakorlatilag erről beszél az ige. Ki a te lelki társad? Ugye? A legjobb barátom, a legjobb barátnőm. Az, akinek a szavára hallgatok, az, aki úgy nagyon közel áll, úgy szívben úgy egyek vagyunk, úgy érezzük az összhangot, a lelki társ. Ilyenekről beszél az ige. Vigyázzatok, ne kerüljetek túl közel ezekhez az emberekhez. Ne legyetek így ilyen intim kapcsolatban ezekkel az emberekkel. De ez nem azt jelenti, hogy ne szolgáljatok felük, hogy ne menj oda a közelébe, hogy ne beszélj vele, hogy ne egyél meg vele valamit. Vagy ne legyél a közelében. Ez abszolút nem erről beszél. Nem arról beszél, hogy ne engedd be a házi csoportodba, vagy a gyülekezetbe. Hogyan tudsz hatással lenni valaki olyanra, aki nincsen közel hozzád? Valaki meg tudná mondani? Isten azt mondta, hogy nem veszlek ki titeket a világból, hanem megtartalak benneteket a világban. Isten azt akarja, hogy benne legyél a sötétség közepében, a világban, hogy fény legyél, és ott, hogy megmaradj keresztényként, keresztény életet élve. És ez nagyon nehéz. Mert nagyon sok kereszténynek az életén látom azt, hogy ők meg a másik oldalát, a ló túlsó oldalára esnek, és elkezdenek szolgálni emberek felé, de igazából nem ők vannak jó hatással rájuk, hanem fordítva, és az életük egyre lejjebb megy. És már teljes kereszténynek mondják magukat, de olyan életet élnek, mint világi emberek. Ez meg a másik oldala a dolognak. legyél szent a világban, de ne legyél furcsa. Legyél szent, de ne legyél furcsa. Ne beszélj furcsán, ne viselkedj furcsán. Tudjátok, sokszor használunk olyan szavakat itt a gyülekezetben, amiket csak mi értünk. De egy kívülálló sosem érti meg, hogy mi az, hogy szentség, mi az, hogy elragadtatás. Még azt se értik sokszor, hogy mi az a Szent Szellem. Használj olyan szavakat, amiket megértenek az emberek. A nyelv, az nagyon fontos, a nyelvezet, hogy hogyan beszélsz ezekkel az emberekkel, mert a nyelvezet az le tud rombolni falakat emberek között, de ugyanakkor óriási szakadékokat is tud létrehozni. Szóval nagyon fontos, hogy ne legyél furcsa. Ne viselkedj úgy, mintha egy másik bolygóról jöttél volna 2 méterrel a föld felett, hogy igen, kaptam egy proféciát, egy látást. És akkor nézd rá a barátod, akinek fogalman sincs az egészről, és így, ez furcsa. Hidd el, hogy nem tudsz olyan hatással lenni rá, mert furcsa lesz. Miért nem csinálunk profétálást, meg ilyen nyelveken szólást itt a vasárnapi alkalmakon? Nem azért, mert nem hiszünk ezekben, hanem azért, mert furcsa lenne egy kívülállónak. Mert furcsa lenne egy új embernek, aki bejön. És minden, amit csinálunk, úgy szeretnénk csinálni, hogy az kompatibilis legyen egy olyan embernek is, aki először jön be, és nem lenne furcsa neki. Mert bármikor bejöhet egy ember. És szeretnénk, hogyha az ember nem azt mondaná utána, hogy fú, ez elég fura volt ez az alkalom. Amikor emberek dőlnek el. És nem arról beszélek, hogy most nem hiszek a Szent Szellem munkájában, de azt gondolom, hogy nekünk vigyáznunk kell arra, hogy ne botránkoztassunk meg senkit. A Márk 16:7-5:7, ez az ige, amivel szeretném zárni. Ez az ige, amikor Jézus feltámadt, üres a sír. Amikor beléptek a sziklasírban, nagyon megrémültek, mert a jobb oldalon egy fehér ruhás férfi ült, fiatal férfi ült. Ő így biztatta őket, ne féljetek. Tudom, hogy a názáreti Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek. Nézzétek, itt a hely, ahová letették a testet, de már nincs itt, mert feltámadt. Menjetek hát, és mondjátok el a tanítványainak, és Péternek is, hogy Jézus előttetek fog Galileába menni. Ott majd meglátjátok őt pontosan úgy, ahogy előre megmondta. Nagyon érdekes ez az ige. Ugye feltámadt Jézus, ott van az üres sír, ott van egy angyal a sírnál, és Máriának azt mondja, hogy mondd meg a tanítványaimnak, vagy Jézus tanítványainak, és Péternek. Ki emeli Pétert? Miért emeli ki Pétert? Miért ő is a tanítványai közül egy volt? Miért mondja azt, hogy tanítványoknak és Péternek is mondd meg? Tudjátok miért? Mert emlékezzetek vissza, hogy Jézus halála előtt ki volt az az ember, aki elárulta őt 3-szor? Péter. Péter volt az, aki teljesen úgy érezte, hogy én elbuktam. Egy totális bukás vagyok, és én nem tartozom már közéjük. Úgy érzem, hogy én már nem vagyok a tanítványai közül, a 12 közül egy. Péter egy kicsit távolabb érezte magát Jézustól, mert elbukott, és megtagadta Jézust. De képzeljétek el, hogy ott van ez az angyal, és üzeni Péternek, hogy Péter, Jézus azt mondja neked, annak az embernek, aki úgy érzi, hogy kiesett Istennek a terveiből, hogy Isten feladta vele kapcsolatban, üzenem ennek az embernek, hogy szeretem. Üzenem ennek az embernek, hogy szeretem. És gondoljátok el, hogy érezte magát Péter. Az a Péter, aki azt gondolta, hogy Isten feladta velem kapcsolatban, már biztos lemondott rólam, én már nem tartozok közé, mert elrontottam. Nagyon sok ilyen keresztény van, és lehet, hogy itt vannak emberek, akik ugyanígy érzik magukat. Azt mondod, hogy oké, én elrontottam, elbuktam, én egy kicsit már nem érzem magamat, hogy ide tartoznék. Nem tartozok Jézushoz, nem tartozok hozzá. Hadd mondjam el neked azt, hogy Isten nem adta fel veled kapcsolatban. Isten szeret. Teljesen mindegy, hogy mi mentél keresztül, hogy mit tettél. Nem azért tartozik itt, ebben a teremben, és bárki is Jézushoz, mert a hitünk miatt, vagy a tetteink miatt, egy dolog miatt tartozunk Jézushoz, és ehhez a gyülekezethez. Egy dolog miatt. Mert Jézus meghalt. Értünk. Ez az egyetlen egy dolog, ami miatt Krisztushoz tartozunk. Ez az egyetlen egy dolog, ami miatt ide tartozunk ebbe a gyülekezetbe. És ennek az otthonnak a részei vagyunk. Még azok is, akik azt gondolják, hogy tökéletesen élik az életüket, a keresztény életüket. Mint én sokszor. Előző héten elmondtam, hogy én tök jó keresztény életet élek. De nem. Nem azért tartozom ehhez a gyülekezethez, mert én valamit leraktam, hanem azért, mert Krisztus meghalt értem. Ez az egyetlen oka, hogy ide tartozhatom. És hálás vagyok ezért. És hiszem azt, hogy Péter, mikor meghallotta, hogy megkapta ezt az üzenetet, ez volt az, aminek egy új reményt adott. Ismét Istenhez tartozom. És ez volt az a pont, ami miatt elkezdett megint hinni. És emlékeztek, Péter volt az első egyháznak a pásztora. Ő alapított az első egyházat. Ő volt a szikla, akiről Krisztus így beszélt. Mi volt az, ami is Péterbe újabb hitet helyezett, és reményt helyezett? Az, hogy megértette, hogy nincsen kiközösítve, hanem Krisztushoz tartozik. Amen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük neked azt, hogy te nem mondtál le rólunk. Köszönjük neked azt, hogy nem a mi érdemünk miatt van ez az egész, hanem a te kegyelmed által. Köszönjük neked, hogy Jézus, te meghaltál értünk a kereszten azért, hogy mi hozzád tartozhassunk. Uram, most mi megengedjük azt, és leromboljuk ezeket a falakat, amik megakadályoztak abban, hogy hozzád közeledjünk. Köszönjük, hogy te szeretsz úgy bennünket, ahogyan vagyunk, és hálásak vagyunk, Uram, ezért. Köszönjük neked, hogy a gyülekezethez tartozhatunk, hogy befogadtál bennünket, mindannyiunkat. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy 17 évvel ezelőtt én is belettem fogadva erre a helyre. És nem azt nézték, hogy milyen hibáim vannak, vagy hogy mit nem tudok még jól csinálni, vagy miben nem tudok még úgy hinni, vagy milyen rossz szokásaim vannak, hanem köszönöm neked azt, hogy belettem fogadva, és ellettem fogadva úgy, ahogy vagyok. És hálás vagyok, Uram, itt minden egyes emberért, hogy te befogadtál bennünket, és köszönöm neked, Uram, hogy ez alatt az utazás alatt te formáltál bennünket, és megváltoztattad az életünket. Uram, adj most egy kijelentést erről, és Uram, szeretnék ugyanígy kinyúlni mások felé. És ezeket a láthatatlan falakat, amik ott vannak az emberek és közöttünk, szeretnénk lerombolni, és megengedni, Uram, az embereknek, hogy közel jöjjenek hozzánk, hogy tartozzanak hozzánk, ahogy Jézus Krisztushoz is tartoztak a tanítványai. Uram, szeretnénk ezt megengedni ezeknek az embereknek. Leszeretnénk dönteni ezeket a falakat, és imádkozom azért, hogy egy ilyen falak nélküli gyülekezetté tudjunk válni. Halleluja! Köszönjük neked, Jézus. Amen. Amen.